Isten szavát ezen a mai délelőttön Lukács evangéliumából fogjuk olvasni, mégpedig a 15. fejezet 11. versétől kezdődően. Így hangzik az élő Isten szava Lukács evangéliuma 15. fejezetének a 11. versétől. Jézus azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és azt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, és soha nem szegtem meg parancsodat. De te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, annyira gazdag a te szavad, és annyira mélyen érinti a mi életünket, annyira rólunk szól. Kérünk add, hogy el is jusson a szíveinkig. Amen. Foglaljunk helyet. Ha Jézus ma itt lenne, ugyanezt a példázatot elmondaná nekünk is, és semmit sem változtatna rajta, mert az a hallgatóság, aki Jézust 2000 évvel ezelőtt hallgatta, pontosan ugyanilyen hallgatóság volt, mint mi itt ma mindnyájan. Jézus ugyanúgy fontosnak tartaná, hogy elmondja mindezeket nekünk is. A példázatot megelőzően arról olvasunk, hogy Jézushoz özönlik a sokasság. Ez a hallgatóság alapvetően két típusú emberből áll. Érdekes módon azok, akiket Jézus mágnesként vonzott, nem a vallásos emberek voltak. Akiket Jézus tanítása leginkább vonzott, azok az Istennel nyíltan szembeforduló, őt nem kereső, nem vallásos emberek voltak, és Jézus valami miatt vonzotta őket. Erre szeretnék ma rámutatni, hogy miért. De Jézus hallgatósága, amikor hallgatják ezt a példázatot, pontosan ugyanolyan volt, mint mi. Vannak most közöttünk, akik nem hisznek Istenben. És vannak közöttünk olyanok, akik azt gondolják, hogy az életükkel minden rendben van, mint Jézus hallgatóságának a másik fele, az a vallásos elit, akik úgy gondolták, hogy az ő életükben minden rendben van, és miért akarja őket Jézus kiforgatni abból a megszokott rendből, amiben ők élik az életüket. Pontosan olyan volt a hallgatósága, mint mi. Miről szóltak a bizonságtételek? Életváltozásokról. Milyen összetételű volt a bizonságtévőknek a csoportja? 20-as évei elején járó férfi, 50-es éveiben járó férfi, 20-as éveikben járó nők. Úgy tűnik, hogy ez az üzenet, amit Jézus képvisel, nemtől és kortól függetlenül mindenkit megragad. Annyira mély és annyira rólunk szól, és el akar érni a te szívedig ezen a mai napon. Lehetséges, hogy egy elrontott élet teljesen helyreálljon. Lehetséges hazatérni oda, ahol romokat hagytunk magunk mögött. Gondolj csak a saját életedre. Hoztál olyan döntéseket, amik romokat eredményeznek? Amik ott vannak valahol a múltban, nagyon fájdalmasak, nem akarnál velük foglalkozni, de ha nem foglalkozol velük, akkor is újra és újra előjönnek, és nem tudsz tőlük szabadulni. Lehetséges, hogy visszamész oda, és tudod ezeket rendezni? Lehetséges visszamenni azon az úton, amit felégettünk magunk mögött, mert azt mondtuk, hogy én azzal többet nem akarok foglalkozni. Felégetek magam mögött mindent, én azt ott hagyom, és nem érdekel. És mi van, hogyha mégis vissza kell menni, és haza kell menni? Mert kezded megérteni, hogy van ott valami, amire szükséged van. Szeretném ezen a mai délelőtt nagyon határozottan hirdetni nektek, hogy lehetséges. Lehetséges az elrontott életekből helyreállni, lehetséges a romokból új életet építeni, mert az az Isten, aki Jézus Krisztusban közénk jött, azt mondja, hogy vele mindez lehetséges, és erről tettek bizonságot a mi drága testvéreink. De ahhoz, hogy visszatérj, és hogy Istennel új életet tudj építeni, ez három dolgot tudnod kell. Tudnod kell, tisztában kell lenned vele, hogy most hol vagy. Helyesen, reálisan kell látnod magadat, hogy hol áll most az életed. Aztán tudnod kell, és ezt szeretném én ezen a mai délelőttön hangsúlyozni, hogy van hova hazatérned. Még akkor is, hogyha úgy tűnik neked, hogy nincs lehetőség a helyreállásra, hogy nincs lehetőség az újrakezdésre, szeretném hirdetni ma neked, hogy van hova hazatérned. És ezt a hazát úgy hívják, hogy mennyei királyság, mennyország, az Isten háza. Van hova hazatérned. És végül harmadsorban tudnod kell, hogy mi vár rád. Mert lehet, hogy nem is vagy tisztában azzal, hogy milyen gazdagság vár rád, és ezért nem is vágysz haza. Hát nézzük akkor ezeket. Ezt a példázatot, amit felolvastam, mindannyian ismerjük. Kötelező olvasmány a gimnáziumban. A tékozló fiú példázata. És legtöbbször, amikor ezt a példázatot halljuk, úgy meg is nyugtatjuk magunkat, hogy hú, rendben, mi nem a tékozló fiú vagyunk. Mi soha nem néztünk szembe apánkkal, és nem mondtuk neki azt a lehető legvérlázítóbb módon, hogy apám, szeretném, hogy oszd meg közöttem, meg a testvéreim vagy testvéreink között a vagyonodat, Vagyis tulajdonképpen én örülnék annak, hogyha már végre meghalnál, és a pénzemhez jutnék. A legtöbben nem mondtunk ilyet apánknak, a legtöbben nem a moslékos vájú mellett kötöttünk ki, tehát a mi életünk rendben van. Oké, rendben. Csak tudjátok, ez a példázat nem csupán a tékozló fiúról szól. A példázat hogy kezdődött? Egy embernek volt két fia. Jézus nem pusztán az Isten ellen nyíltan lázadó fiúkhoz akar szólni. Azokhoz, akik még nem hisznek Istenben, vagy akik direktben, nyíltan elfordultak tőle. Nem csak hozzájuk akar szólni, hanem bemutatja számunkra azt, hogy Isten hogyan látja az emberiséget. Jézus a két fiúban két olyan mintát hoz, ahogy alapvetően az emberek hozzáállnak Istenhez. Két alapvető emberi viszonyulás, és ez alól senki nem tudja kihúzni magát. Vagy úgy vagy ma itt, mint a kisebbik fiú, a fiatalabb fiú, a tékozló, aki számára az atya halott. Mert tulajdonképpen azzal, hogy azt mondja, hogy add ki az örökségemet, számomra te halott vagy. Nem foglalkozom veled. Az én életemben te nem vagy jelen. Többen vagytok itt ma úgy, hogy Isten nincs jelen az életetekben. Annyira nincs jelen, hogy sokan nem is hiszitek, hogy ő létezik. Az atya számotokra halott, mint a kisebbik fiú számára. De nagyon is ott van Jézus szerint az a másik fiú, az idősebbik, aki azt gondolja, mint ahogy el is hangzott itt egy bizonságtételben, hogy az én életem rendben van. Hát mi baja lehet velem Istennek? Hát én jó életet élek, én egy jó ember vagyok. Nem öltem, nem csaltam, nem loptam, nem hazudtam. Így van. Örülünk neked. Gratulálunk. De Jézus bemutatja, hogy Isten nem ebből a szempontból néz bennünket, embereket. Mert mit mondott a kisebbik fiú? A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Kell az nekem, ami nálad van, de te nem kell lesz. Az kell, ami nálad elérhető, de te nem kell lesz. Hadd irányítsam én az életemet. Hadd mondjam meg, hogy nekem mi a jó. Hát honnan tudnád te? Én majd megcsinálom a szerencsémet, én majd irányítok. Nekem úgy lesz jó, és ott lesz jó, ahol én akarok lenni. Ez a kisebbik fiú. Mit mond a nagyobbik fiú, amikor kibújik a szög a zsákból, amikor felszínre jön a szíve, látszólag úgy tűnik, hogy minden rendben van vele, otthon él, rendes, nyárspolgári életet él, mindenki ránéz, apja, fia, apuci szeme fénye, anyuci szeme fénye, segít az apjának, szolgál neki, hallottunk ilyet is, a megtévesztésig tökére lehet fejleszteni azt, hogy mi bemutassuk az embereknek, hogy jó emberek vagyunk. De egy kritikus helyzetben kiderül, hogy mi az idősebb fiú motivációja. Mi van a szíve mélyén? Mit olvastunk? Az idősebb fiú azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szegtem meg parancsodat, de sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Mi van ennek a fiúnak a szíve mélyén? Ugyanaz, mint a kicsinek a szíve mélyén. Az kell nekem, ami nálad van. Az kell nekem. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Milyen jó életet élek? Szerinted miért csinálom ezt, apám? Hát azért, hogy majd a végén én nyerjem a többet. Hogy végre mindaz, ami a tied, az az enyém legyen. Milyen régóta szolgálok neked, és semmit sem adsz nekem. Mi van e mögött? Az a mentalitás, hogy adod kellene nekem valamit azért, hogyha már ilyen keményen szolgálok téged. Nekem járna, hogyha jó életet élek, akkor járna nekem az áldás. Jézus nyilvánvalóvá teszi, hogy az atya szemszögéből az emberek kétféle módon viszonyulnak hozzá. És az egyik út semmiben sem jobb, mint a másik. Mert ez a két fiú használni akarta az apját. De nem szerették őt. Kellett volna az, ami az atyánál van, de az atya nélkül. Ez az emberiség Jézusi látlelete. Ilyenek vagyunk mi. Érezzük, hogy van valami az Istennél, ami kellene nekünk. Csak az Isten nélkül. Miről beszélt Kitti? Kerestem az utamat. Kerestem ezotériában, spiritualitásban, mindenféle tanítóknál, gyógyítóknál. Hányan vagytok ma itt, akik hasonló utakat jártok? Kellene valami, egy kulcs, amivel irányíthatjuk az életünket, amiről sejtjük, hogy ott van valahol fönt az Istennél, de az Isten nem kell. Tudjátok, miért van ez a szívünkben? Mert ott az Édenkertben az ember úgy döntött, hogy szembefordul a Teremtőjével, hogy nekem az Isten nem kell. Az persze kellene, amit Isten tud adni. Az áldás, a jó élet, a kiegyensúlyozott élet, a harmónia, az anyagi jólét, a kiegyensúlyozott házasság, a jó kapcsolat a gyerekeimmel, a jó kapcsolat a kollégáimmal. Csak tudjátok, Jézus azt mondja, hogy ez önmagában nem fog menni, mert a két fiú két útja ugyanoda vezet, mindegyik eltávolít az atyától. Mindegyik eltávolít Istentől. Jézus bemutatja a harmadik utat, és ez az, amit a négy testvérünk megértett, és ez az, amit mi, akik a Trinity gyülekezetet alkotjuk, megértettünk, és ezt szeretnénk átadni ma nektek. A harmadik út az az, hogy hazajössz az atyához, és megérted, hogy az atya szeret téged. Hogy jössz haza Istenhez, és megérted, hogy Isten szeret téged. És nem azért akarsz szolgálni neki, hogy valamit nyerj tőle, hanem megérted, hogy annyira szeret, hogy mindent feláldoz érted. És ezért szereted őt. És neki adod az életedet. Van hova hazatérned. Van hova hazatérned. És a két fiúnak be kell látnia, hogy nekünk is be kell látnunk ezen a mai délelőttön, hogy minden, amire valóban szükségünk van, az az atya házában érhető el. Amire egy embernek szüksége lehet ebben az életben, az mind Istennél elérhető. És máshol nem. Amire egy embernek szüksége van, az csak az élő Istennél érhető el, és máshol nem. Kedves barátunk, kedves vendégünk, aki itt vagy ma, és hallod ezeket, tudnod kell, hogy minden, amit keresel, az Istennél van. Lehet, hogy szembefordultál vele, lehet, hogy nem is tudatosan fordultál szembe vele, csak abban a társadalmi környezetben élsz, ahol az a közmegegyezés, hogy Isten nem létezik, hogy számodra az atya halott. Csak vágysz az áldásokra, vágysz arra, hogy az életed jól működjön. Vagy lehet, hogy úgy gondolod, hogy nagyon is jó életet élsz. És jogod formálnál arra az áldásra, ami Istennél van. Tudnod kell, hogy bármelyik úton jársz, távol vagy az atyától. De az atya hív haza. Isten hív haza. Gyere haza! Mert minden, amire szükséged van, az az atyai házban van. Nézzétek, mi minden van az atyai házban. Ezt olvastuk. Még távol volt a kisebbik fiú, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. Ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Aztán a nagyobbik fiúnak ezt mondja, ekkor az megharagudott és nem akart bemenni, de az apja kijött és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta neki. Már az apja. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Mi van az atya házában, amire vágyunk, amire mindannyian vágyunk? Mi van ott? Egy új ruha. A ruha a Bibliában a legtöbb esetben az identitást jelképezi. Miért vagy olyan ruhában, amilyenben vagy? Azért, mert az vagy te. Mert a ruhád, az jellemez téged. Milyen az ízlésed, milyen a stílusod, mit szeretsz és mit nem. A ruhánk az identitásunkhoz kötődik. A tékozló fiú milyen ruhában jöhetett haza a moslékos vájú mellől? Koszos, elhasználódott, elnyűtt. Mit kap az atyai házban? Új ruhát. Milyen nem volt a fiúnak? Istentől távol. Identitása. Nem tudta, hogy ő kicsoda. Az atyai házban új identitást kapsz. Ki vagy te? Az Isten gyermeke vagy, akiért feláldozta a saját fiát. Ez vagy te. Új ruha. Mi van még ott? Gyűrű. Gazdagság. Nem mindenki viselt akkoriban gyűrűt. Húzzatok gyűrűt az ujjára. Azt akarom, hogy tudjátok, mondja Jézus, hogy az atya házában gazdagság van. Nem elsősorban fizikai értelemben. Az atya házában gazdagság van. Egy gazdag életre hív bennünket Jézus. Mi van az atya házában? Feltétel nélküli megbocsátás. A fiú ott a disznók mellett begyakorolja, hogy mit fog mondani. Mit kéne mondani? Jaj, mit kéne mondani, hogy az apám ne vágjon ki azonnal? Mit kéne mondani? Vétkeztem az ég ellen, és te ellenem nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyaná, mint béreseid közül egy. Ez jó lesz. Megy felvérteződve, indul, elkezdi mondani, és nem tudja befejezni, mert az atya feltétel nélküli megbocsátása megelőzi őt. Megelőzi őt abban, hogy kifejezhesse, hogy én vissza akarom fizetni neked a tartozásomat. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Hadd szolgáljak neked, megpróbálom visszafizetni a vagyont, amit kicsikartam tőled. Mit mond az atya? Nem tudod visszafizetni. Az elment, ez a hajó elment. Nem tudod jóvá tenni. Az egész életeddel tartozol nekem, mondja Isten. Te! Az egész életeddel tartozol Istennek ugyanúgy, mint én. Nem tudjuk visszafizetni, de mi vár rád az atyai házban? A feltétel nélküli megbocsátás és szeretet. A megelőző szeretet, mert Isten mindig megelőz bennünket az ő szeretetével. Mi lett volna, ha ez a fiú ott marad az atyai házban? Növekedés lett volna. Mi van akkor, hogyha ez a két fiú nem ki akarja használni az apját, hanem együtt dolgozik az apjával. Mi lenne, hogyha nem használni akarnád az Istent, hanem együtt dolgoznál vele az életeden? Tudod, mi lenne akkor? Az, ami mindig megtörténik akkor, amikor Isten munkába lendül. Gyarapodás, növekedés. Ez vár az Isten házában. Tudnod kell, hol vagy. Lásd reálisan a helyzetedet. Tudnod kell, hogy van hova hazatérned. Itt. Ez az Isten háza. Ez az Isten családja. És tudnod kell, hogy mi vár rád. Ezzel szeretném befejezni. Hova hívja be az apa a kisebbik fiát, és hova invitálná az apa a nagyobbik fiát is? Egy grandiózus ünnepi lakomára. Nem tudom, milyen kép él a te fejedben az örök életről. Az a tapasztalatom, hogy általában az embereknek szegényes kép él, vagy nem túl vonzó kép él a fejében az örök életről és a mennyországról. Na ezt szeretném most nagyon gyorsan lerombolni benned, hogy az Isten hadd építhesse föl azt, ahogy ő gondolkodik az örök életről. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek, és az idősebb fiú hallotta a zenét és a táncot. Behívja Isten, akik megtérnek, akik hazajönnek, akár fiatalabb fiúk legyenek, akár idősebb fiúk legyenek, hívja be őket a házába. És mi van ott a házban? Ünnepség, ami a csövön kifér. Ünneplés. A menny az egy tökéletes világban a megváltott embereknek az örökké tartó ünneplése, ahol végre semmi nem szab határt. Nem szab határt a fáradtságunk, nem szab határt az, hogy kicsit többet ittunk, és nem emlékszünk, hogy mi volt az este. nem szab határt a bűnünk, nem szab határt a fizikumunk, semmi. Többen kihangsúlyozták, hogy hát iszogattunk annak idején. Aztán egyre többet iszogattunk, aztán annyit iszogattunk, hogy már annyit nem kellett volna. Úgy tűnhet, minthogyha mi az alkoholfogyasztást elleneznénk. Szó sincs róla. Csak megértették a mi testvéreink, hogy nem abban kell keresni a boldogságot, a nyugalmat, a felszabadultságot. Nem abban kell keresni. De hát a mi Urunk, tudjátok mit mondott? Jézus. Mielőtt elment a mennybe, azt mondja a tanítványainak, nem iszom többet a szőlőtő terméséből egészen addig, amíg újat nem iszom veletek az én atyám országában. Hát borozni fogunk a mennybe. Ünnepelni fogunk. Még mielőtt valaki félreérteni. Ünnepelni fogunk, és Jézus az ünnepség főszervezője. És ez egy grandiózus ünnepség lesz. Egy olyan kultúrában, ahol jellemzően kenyeret ettek, levágni a hízott borjút. Tánc, zene. Mennyi érzékszervünket akarja megmozgatni Jézus, hogy tudjuk, hogy mit készít nekünk az Atya. Ennek az előíze lesz itt majd az Isten tisztelet után. Egy nagy lakoma, amire mindenkit szeretettel várunk, és a lakoma ingyenes, és Isten házába a meghívás ingyenes. Csak tudjátok, és ezzel be is fejezem. A kisebbik fiú, és a nagyobbik fiú is azért térhet haza, mert az Atya a megbocsátást és a feltétel nélküli szeretetet ingyenessé tette neki. Elhangzik egyszer is egy számon kérés az Atya szájából. Elhangzik, hogy fiam, azért legközelebb ilyet ne? Hogy lehet így viselkedni? Nem hangzik el semmi ilyen. A megbocsátás tökéletes és ingyenes. De az Atyának nem ingyenes. Aki a megbocsátást adja, ezt ti is tudjátok nagyon jól, annak a megbocsátás az nagyon is sokba kerül. A megbocsátás elengedés. Isten 2000 évvel ezelőtt azt mondja, hogy nem akarom, hogy te hallj meg. Nem akarom, hogy örökre elválasztva maradj tőlem. Nem akarom, hogy örökké azzal a tudattal kelljen élned, hogy dönthettél volna mellettem is. De te nem tudsz bejönni önként a házba. Ezért feláldozom helyetted a fiamat. Feláldozom helyetted Jézust. És így jöhetsz. A megbocsátás így ingyenes. Mert nem neked kellett meghalnod a bűneidért, hanem az én fiamnak. Sokan azért nem jönnek el egy keresztény közösségbe, mert túl sok idősebb fiúval találkoztak a gyülekezetekben, akik nem szeretik az Atyát, akik kemény vonalasok, akik azt mondják, hogy mi szolgáljuk ezt az Istent, neked is szolgálnod kellene, hát milyen életet éltél? Haza se gyere, te tékozló! Nem akarom, hogy a testvérem ilyen ember legyen. Túl sok gyülekezet működik úgy, hogy tele van idősebb fiúkkal, akik nem szeretik az Atyát, csak használni akarják őt, de azt gondolják, hogy az életük rendben van. Szeretném elmondani nektek, hogy mi itt a Trinity-ben, a találkozások helyén megértettük, hogy nem lehetünk idősebb fiúk. Megértettük, hogy szeretünk el az Atyát. És mi szeretjük az Atyát, szeretjük Istent. Amit teszünk, azt azért tesszük, mert szeretjük őt. Nem azért tesszük, amit teszünk, nem azért élünk tiszta életet, nem azért tartóztatjuk meg magunkat a bűnöktől, hogy bemehessünk a mennybe, hanem azért élünk szent és tiszta életet, még ha néha bukdácsolva is. De azért éljük ezt az életet, mert szeretjük az Atyát, aki megváltott bennünket. Hívunk titeket haza. gyertek be, gyertek haza. Bárhol vagy is, gyere haza. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked, Atyánk, ezt a nagyszerű tanítást. Köszönjük neked, Jézus, hogy te így tanítottál bennünket, és nem akarunk se kisebbik fiúk lenni, se idősebb fiúk nem akarunk lenni. Olyan fiúk akarunk lenni, Atyánk, akik szeretnek téged. Nem használni akarunk téged, hanem szeretni. És Urunk, köszönjük, hogy ezt ünnepelhetjük ma, a te szeretetedet, a te megelőlegezett feltétel nélküli szeretetedet, amivel feláldoztad értünk Jézust. Urunk, köszönjük ezt neked, és kérünk, hogy dolgozz tovább a szíveinkben, hogy hadd jöhessen mindenki haza hozzád, hogy hadd érthesse meg mindenki, hogy minden, amire szükségünk van, az nálad van, a te házadban. Amen.